Kedves hallgatóm! Dániel könyvének 7. része alapján azzal foglalkozunk, hogy Dániel éjszakai látomásában látta, hogy az ég négy szele felkorbácsolta a nagy tengert. Szokás szerint a szél csak egy irányból fúj egy időben, de itt tomboló tornádót látunk, amikor minden irányból fúj a szél. Ez nem csak azt a zűrzavaros helyzetet írja le, amelyből ez a négy nemzet fölemelkedik, hanem különösen a negyedik királyság helyzetét. Abban bizonyos elméletek igyekeznek fogjul ejteni a nemzetek és törzsek megzavart tömegeinek a gondolkodását. Ma a negyedik királyság utolsó fázisánál tartunk. Nyilvánvalóan nagyon közel vagyunk ahhoz az időhöz, amikor a római birodalom ismét összeáll. Most is létezik Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és Európának azokban az országaiban, amelyek valamikor a római birodalomhoz tartoztak. Csak arra a személyre van szükségük, aki majd ismét összehozza őket. Nyilvánvalóan közel vagyunk ahhoz az időhöz, hogy milyen közel, nem tudjuk, és ezt nem kell számítgatnunk. Mindezek a nemzetek ismét egyé válnak eltérő eszméik, kormányformáik és nézeteik ellenére. Ennél a pontnál fel kell hívnunk a figyelmet arra a megdöbbentő párhuzamra, amely az itt leírt és a mai világhelyzet közti körülmények között fennáll. Ezért mondom, hogy nyilvánvalóan a korszak vége felé sodródunk. Egész kontinensek ébredeznek, és mindegyik helyet követel a nap alatt. Az emberek, akik évszázadokon át a primitív civilizációhoz tartoztak, hirtelen belekerülnek a lökhajtásos korba. A rádiók és rakéták megváltoztatják a tömegek gondolkodását. Új elméletek ragadják meg az értelmet, és zavaros világunk elkeseredetten igyekszik elkerülni a harmadik világháborút. Kíváncsi vagyok rá, hogy észrevetted-e, amint hallgatod a rádiót és nézed a televíziót, hogy agymosás folyamatában élünk. Mindenféle propaganda begyűrűzik hozzánk. A megháborított tömegeket propagandával etetik. Nem tétovázom bevallani, hogy én is propagandát terjesztek, Isten igéjének propagandáját. Szeretném, ha mindenki agymosáson menne át, aki hallja ezt az ige magyarázatot, és hinne az Úr Jézus Krisztusban. E fejezetben egy kis szarv tűnik elő, amelynek sikerül a tömegek értelmét megragadnia. Úgy áll előttünk, mint amelynek nagyokat mondó szája van. 8. vers. Eladja magát a világnak, amikor föltűnik. A sátán embere lesz. Az Úr Jézus mondta, én az én atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be, ha más a maga nevében jön, az befogadjátok. János evangéliuma 5. rész, 43. vers. A humanizmust korunkban az emberek mindenütt dicsőítik. Dicsérik a közhivatalokat, a színpadokat és a tévészínészeit, akik egymást is magasztalják. Ezek az emberek uralják a médiát ebben a korban. Látványossá teszik a színjátszást, miközben nyilvánvaló, hogy a görögök erkölcsét a színház rontotta meg, és ma is ugyanez történik világunkban. Hallom a fiataloktól, hogy szabadságról beszélnek, de ugyanazt a beszédmódot és ruhaviseletet alkalmazzák, amit az egész országban mindenütt hallani és látni lehet. Egyáltalán nincs szabadságuk. Az emberek agymosáson esnek át. Sokkal jobb lenne, ha Isten igéje végezné nálunk az agymosást. Ez félelmetes kép és megháborító jelenet, amit Dániel tár elénk. Ne érts félre, nem azt mondom, hogy amit ma látunk, az a profécia beteljesedése. Egyszerűen azt mondom, hogy a szelek fújni kezdenek, és hamarosan vihar lesz belőlük. Négy igen nagy vadállat emelkedett ki a tengerből, mindegyik különbözött a többitől. Dániel könyve, 7. rész, 3. vers. A négy vadállat különbözik egymástól. Az egyik oroszlán, a másik medve, a harmadik párduc, a negyedik tízszarvú fenevad. Ezen a helyen kívül még sohasem olvastam tízszarvú vadállatról. Ezek a vadállatok királyságokat mutatnak be, amelyek sok népből, nyelvből, törzsből és nemzetből alakulnak ki. Az oroszlán Babilon. Az első olyan volt, mint az oroszlán, de sasszárnyai voltak. Láttam, hogy kitépték a szárnyait, és felemelték a földről. Hét lábra állították, mint egy embert, és emberi értelmet adtak neki. Dániel könyve, 7. rész, 4. vers. A sasszárnyú oroszlán Babilont mutatja be különös vonásaival. Nebukadnezár király is érzékeltette a 17. vers szerint, hogy a négy vadállat négy királyságot képvisel. A sasszárnyú oroszlán szokatlanul néz ki. A sasszárny bemutatja azt a képességét, hogy Babilon sebesen száguldó hadsereggel rendelkezik, ami bármelyik világhatalom titka az egész történelem folyamán. Egy tábornoktól megkérdezték, hogy hogyan lehet csatákat nyerni. Ezt válaszolta a kérdésre. Aki legelőször jut oda a legtöbb emberrel, az fog győzni. Nebukadnezárnak megvolt az a képessége, hogy gyorsan vonuljon hadaival, és ez juttatta őt világhatalomra. Ez volt a titka Nagy Sándornak, a római császároknak, és természetesen Napóleonnak is. Az első világháborúban jelentős hadi eszköz volt a repülőgép, és a második világháborút főként légierővel nyerték meg. Aki a leggyorsabban vonul a legnagyobb haderővel, az lesz a világ uralkodója. Ez igaz volt a múltban Babilonnal kapcsolatban, és valószínűleg meghatározó tényező lesz a jövőben is. Láttam, hogy kitépték a szárnyait, ami nyilvánvalóan Nebukadnezár megaláztatására utal, amikor szellemileg összeomlott és nem ismert önmagára. Fölemelték a földről, két lábra állították, mint egy embert. Ez rámutat Nebukadnezár helyreállására. Olyan lett, mint egy vadállat, és hozzá hasonlóan cselekedett, de visszatért az értelme, és kijózanodott. Emberi értelmet adtak neki. Ez véleményem szerint Nebukadnezár megtérésére mutat. Azt hiszem, megismerte az élő és igaz Istent. Az oroszlán azonos az aranyfejjel, Babilonnal. Napjainkban Babilon helyén romhalmaz van, de ahogy Jeremiás megjövendölte, azok a romok ékesen bizonyságot tesznek nagy külső dicsőségéről. A romok között láthatunk egy büszke oroszlánt, amely emelvényen áll. Ez képviselte a nagy birodalmat. Babilon városának az ásatásai bemutatják a város egykori dicsőségét. Babilon függőkertjei az ókori világ hét csodája közé tartoztak. Nebukadnezár egy hegyvidéken lakó lányt vett feleségül, de mivel Babilon síkságon épült, ezért függőkerteket építetett neki, hogy ne legyen honvágya. Ez csodálatos látványt nyújtott. Ott volt egy nagy ziggurat is, valószínűleg a bábeli torony mintájára. Téglából készült, és körülötte csigalépcsőhöz hasonló út ment a tetőre. A legtetején voltak az oltárok, amelyeken embereket áldoztak fel. A babilóniaiak kiváló postahálózattal rendelkeztek. A házaikban fürdőkádakat helyeztek el, részből készült csőhálózattal. Írástudók voltak, és a városban hatalmas könyvtár állt rendelkezésükre. A város körül 100 méter magas fal épült, amely elég széles volt ahhoz, hogy 4 szekér, haladhatott rajta egyszerre egymás mellett, és ez védelmezte az egész várost. Amíg a sokfajta fémből készült szobor aranyfeje az előre haladt civilizáció külső dicsőségét képviselte, az oroszlán kegyetlen természete királyság brutális pogányságát írta le, amelyet világosan illusztrál Dániel könyvének második és harmadik fejezete. A medve, a Méd-Perzsa birodalom. A következő, a második vadállat medvéhez hasonlított. Félig már fölkelt, és három borda volt a szájában, a fogai között. Ezt mondták neki, kelj föl, egyél igen sok húst. Dániel könyve, 7. rész, 5. vers. A medve a Méd-Perzsa királyságot képviseli, és Nebukadnezár szobrában megfelel az ezüst karoknak. Amikor a medve felemelkedik az egyik oldalára, a szobor két mancsúvá válik. Először a médek erős bal keze sújtott le, és meghódította Babilont, aztán a perzsák jobbja leigázta Egyiptomot és a világ többi részét, amely Babilon lábánál hevert. Három borda volt a szájában. Ez az a három királyság, amely a birodalmat alkotta. Babilon, Lídia és Egyiptom. E medvének nincsenek szárnyai, de ez olvasható róla. Kelj föl, egyél igen sok húst. A médek és perzsák hadserege úgy vonult, mint valami hatalmas, cammogó és ordító medve. Még a családtagjait is magával vitte. Ez Xerxész volt, aki körülbelül 300 000 katonát és 300 hajót vezetett a görögök ellen Termopülénél, és vereséget szenvedett. Flottáját elpusztította a vihar, mert Isten nem akarta, hogy abban a meghatározott időben kelet uralkodjék a nyugat fölött. A Párduc, Görögország és Macedónia. Azután láttam a következőt, amely olyan volt, mint egy párduc, de négy madárszárny volt a hátán. Négy feje is volt a vadállatnak, és hatalmat adtak neki. Dániel könyve, 7. rész, 6. vers. A párduc szót lehetne leopárdnak is fordítani. A leopárd hirtelen csap le a gyanútlan áldozatra, ami Nagy Sándor görög-macedón birodalmát képviseli. A négy madárszárny tovább erősíti Nagy Sándornak azt a képességét, hogy hadseregével száguldani tudott, és hirtelen csapott le. Összehasonlítva Nebukadnezár hadseregével, az olyannak látszott volna, mint valami tehervonat az alföldi síkságon. Az erős népek, amelyek világuralomra tettek szert, kifejlesztették a hadmozdulatok képességét és a nagy hirtelenséggel történő lesújtást. Napjainkban a rakéták fejlesztése tovább erősíti a népek szárnyaló képességét. A négy fej Nagy Sándor birodalmának a felosztását ábrázolja, amely a király 30-as éveiben bekövetkezett halála idején történt. Babilon dorbézolásba fulladt, és ugyanezt történt Nagy Sándor birodalmával is. Mindkét világhatalom hasonló módon veszett el. Országunk is ugyanezen az ösvényen jár napjainkban. Olyan korban élünk, amikor a társadalmi italozás elfogadott szokássá vált. Népünk nem akarja, hogy a fiatalok kábítószer rabjaivá legyenek, de nem teszi szóvá, ha iszákosokká válnak. Nagy Sándor halálát követően négy tábornoka felosztotta a világbirodalmat, amelyet ő hozott létre, mert mindegyik tudta, hogy nem képes uralkodni az egész ország fölött. Kasszander birtokba vette Macedóniát, Lüsszimachosz Kis-Ázsiát, Szeleukusz Szíriát, amelyből származott a Dániel 8. részében leírt kis szarv, vagyis Antiochus Epiphanes, aki feldúlta a jeruzsálemi templomot, és végül Ptolemeosz elfoglalta Egyiptomot, és természetesen Kleopatra később tűnt fel ezen a vonalon. A Szentírás nem ad történelmi följegyzést a görög-macedón királyságról. Ez kronológiailag az Új és Új Szövetség közti időszakra esik, amelyet intertestamentális korszakként ismerünk. Ez volt azonban az az idő, amikor a Palesztinában maradt zsidók nagyon sokat szenvedtek az egyiptomiak és szíriaiak elnyomása miatt. A leírhatatlan tízszarvú fenevad látomása, Róma. Ezután egy negyedik vadállatot láttam az éjszakai látomásban, ijesztő, rémületes és rendkívül erős volt. Igen nagy vasfogai voltak, evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival. Ez egészen más volt, mint az előző vadállatok, és tíz szarba volt. Dániel könyve, 7. rész, 7. vers. Ez a leírhatatlan, tíz szarvú vadállat a római birodalmat képviseli, akárcsak Nebukadnezár szobrának a vaslábai. Ennek magyarázatát részletesen megtaláljuk a 19. és 20. versekben. Isten lelkének magyarázatára van szükségünk ahhoz, hogy megszabaduljunk bármilyen spekulációtól. Több figyelmet fordíthatunk a negyedik vadállatra, mint a többi háromra együttvéve. Ez a szakasz nekünk nagyon fontos, mert a negyedik fenevad korában élünk, abban az időben, amikor a tíz láb és tíz szarb kezd bemutatkozni. A negyedik vadállat teljesen eltérő a többiektől, és külön látomásban jelenik meg. Az összes többi vadállatnak vannak megfelelői a dzsungelekben és a mai állatkertekben. Mindnyájan láttunk már oroszlánt, medvét vagy párducot, de sohasem láttunk olyan vadállatot, mint amilyen ez, sem a földön, sem a tengerben, sem a levegőben. Ez tényleg egy szokatlan fenevad. Az egyik éjszaka egy ilyen vadállatról álmodnál, nem hiszem, hogy egy aspirin tabletta vagy altató használna valamit. Azt hiszem, ébren maradnál az éjszaka további részében. A leírt fenevad ijesztő, rémületes és rendkívül erős volt, és azonos volt a szobor látomásának vaslábaival, ami a római birodalmat írta le. Róma vassarka a világ nyakán volt 1000 éven át. Sokat olvasunk a római birodalomról, és még ma is csodálják a történészek. Gibbon ezt mondta róla. A rómaiak birodalma betöltötte a világot, és amikor a birodalom egyetlen személy kezébe került, a világ biztonságossá és félelmetes börtönévé lett Róma ellenségeinek. Az ellenállás halálos veszélyt teremtett, és lehetetlen volt elmenekülni. Eddig az idézet. Egy másik író, Dr. Robert D. Culver, aki nagyon jó magyarázatot írt Dániel könyvéről, ezt a kijelentést tette. 2000 évvel ezelőtt Róma a világnak adta a gazdasági egységet, amelyet a Nemzetek Ligája és az Egyesült Nemzetek Szervezete keres ebben a korban. A mai próbálkozások egyáltalán nem újak, mint ahogy jelenleg sokan feltételezik, hanem az ősi Róma ismételt megelevenedése, amely Augustus császár ideje óta sohasem veszett el teljesen. Idézet bezárva. A római birodalom egyszerűen szétesett, és továbbra is él Európa sok nemzetében, azokban az országokban, amelyek a földközi tenger körül és Észak-Afrikában vannak. Mindazokon a helyeken, amelyek a római birodalomhoz tartoztak. Rómát senki sem győzte le, hanem ezekre a különböző népekre esett szét. Ennek a szokatlan vadállatnak 10 szarba van, ami nyilvánvalóan megfelel a szobor 10 ujjú lábának. Itt nem a birodalom eredetén van a hangsúly, hanem inkább a végidőn, a tíz szarv időszakán. E negyedik vadállat látomása továbbra is fontos nekünk, mert még nem teljesedett be. Nyilvánvalóan a végidők felé tartó korszakban élünk. A négy vadállat látomása már beteljesedett, ami azt jelenti, hogy a profécia háromnegyed része már szó szerint végbe ment. A jövő csak a szarvak ideje maradt. Róma negyedik birodalma már megjelent. Jól lehet, darabokra hult, ismét összeáll tíz királyságban. Egyé válik azáltal, akit Isten igéje Antikrisztusnak címkéz. Imádkozzunk! Csodálom bölcsességedet, mennyei édesatyám! Azt, hogy megjövendölöd a jövőt, a bekövetkező eseményeket, és azok szóról szóra beteljesednek. Add, hogy még nagyobb figyelemmel forduljak az ige proféciáira, és engedelmesen hallgassak szent lelked vezetésére, annak értelmezésében és magyarázatában. Az Úr Jézusért hallgass meg engem. Amen.